Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi ünnepi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg a lekciót, amint írva található János evangéliumában a 20. fejezetben, az első 10 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. János evangéliumából a 20. fejezetből az első 10 verset olvasom. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Üres a sír, mi is úgy állunk most meg Istenünk a húsvéti üzenet előtt, hogy a mi szívünkben is sokfajta gondolat lehet, kételj, kételkedés, hogy lehetséges az, hogy valaki meghal, és utána él, mit jelent a feltámadás, kicsoda Krisztus valójában, ki az, akiben hiszünk, akihez most jöttünk, aki előtt tiszteletünket tesszük. Hadd meg Istenünk, hogy közelebb kerüljünk most Krisztushoz, hogy megérthessük őt, hogy megtudhassuk, hogy miért is halt meg a kereszten, miért támad föl, mit akart ezzel üzenni nekünk. Hadd, hogy ehhez nyitott legyen a mi szívünk és lelkünk, minden gondunkat és terhünket most tudjuk letenni, hogy ezáltal ünnepelni tudjunk. Kérjük, hogy csendesítsd el lelkünket, és adj belső figyelmet nekünk. Amen. Istenünk igéjét hallgassuk meg János evangéliumából a 20. fejezetből, a 11. verstől 23. versig, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát János evangéliumából a 20. fejezetből a 11. verstől a 23. versig olvasom. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította, Mária, az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbúni, ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, Bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehet, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Kedves testvérek, húsvét üzenete van előttünk, a feltámadásé. Szeretnék majd a feltámadásról is beszélni, mint olyan történetről, amely, hát úgymond a hitünk egyik nagy lépése, mert még Krisztus, aki tanít, azt el tudjuk fogadni, azt is, hogy mit tanított, megértjük. Még a kersze feszítést is el tudjuk fogadni, hiszen ez egy földön megtörténhető dolog, de az, hogy valaki a halálból visszajön, itt már mondjuk megállunk, és azt mondjuk, hogy ez a lehetetlen, és hogy utána meg is jelenik, és még tanít, és mások is hirdetik ezt, és bizonságot adnak. Itt már ugye egy hatalmas dologgal kell szembenézni, hogy akkor mit jelent az élet, és mit jelent a halál. Nem is biztos, hogy annyira el van ez választva egymástól. Még János evangéliumából olvasom a 30 és 31. verset. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Összefoglalásképpen, hogyha megkérdezzük, hogy miért is történik mindez, akkor ebben a gondolatban lehetne összefoglalni. Ez volt a célja Krisztus egész életének, kereszthalálának és feltámadásának, hogy mit ismerjünk fel? Hogy azt ismerjük fel, hogy ő az Isten fia, higgyünk ő benne, és életünk legyen az ő nevében. Ezt szeretném kibontani, hogy akkor mindezek a dolgok hogy segítenek nekünk abban, hogy felismerjük, hogy ő az Isten fia, hogy higgyünk benne, és hogy életünk legyen az ő nevében. Tehát az első az, hogy felismerjük azt, hogy ő az Isten fia. Hogyha húsvétra gondolunk, akkor lehetetlen nagypéntekre nem gondolni. Mert nem kellene föltámadni, hogyha nem lenne nagypéntek. Hogyha nagypéntekre gondolunk, akkor általában mindig arra gondolunk, hogy vagy úgy hirdettük meg, hogy Krisztus áldozata a bűnért való áldozat. Értünk halt meg. Ennek viszont az a következő gondolata, hogy ha értünk halt meg, ugye akkor következő gondolat az, hogy hát mi voltunk az okai. Mert hogy mindannyian vétkesek vagyunk, és ezért Krisztus, mint az Isten báránya, ugye meghalt és szenvedett a mi bűneink miatt, és bemutatta ezt az áldozatot. És ekkor egyrészt örülhetünk, mert volt valaki, aki annyira szeretett bennünket, hogy meghalt értünk, mikor mi még meg sem születtünk. Másrészt pedig lehet, hogy zavar bennünket az, és találkoztam olyan emberrel, aki ezt nehezen tudta elfogadni, és nehezen tudott ezzel mit kezdeni, hogy miért az ő bűnéért, vagy tegyük fel, ez már egy nagy kérdés, hogy ő mennyire érezte magát bűnösnek, miért kellett Krisztusnak meghalni? Hát ez neki lelkiismereti kérdés volt, és úgy érezte, hogy ő nem akarta, hogy Krisztus meghaljon. És együtt érezés vele, vagy pozitív a személye, és nem érti, hogy miért kellene meghalni ezért Krisztusnak, hogy az ő bűne miatt, vagy akárki másnak a bűne miatt. És akkor egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, amikor azt mondjuk, hogy de hát mégis így van, és higgyél. Higgyél ebben, és fogadd el. És valahogy helyezd bele magadat, mert akkor mi az alapvető pozíciónk, hogy nekünk van egy bűntudatunk. Egészséges emberek vagyunk, és van lelkiismeretünk. Ha meghalljuk azt a hírt, hogy valaki meghalt azért, mert én bűnös vagyok, akkor lehet nekem egy bűntudatom, nem? Vagy lehet az, hogy nem érdekel, mert egyrészt vagy nem fogadom el ezt a gondolatot, vagy nem foglalkozom vele, és túllépek rajta. Akkor meg milyen ember vagyok, akkor érzéketlen ember vagyok. Nem? Akkor meg az a másik helyzet, hogy engem ez így nem érdekel. És hogyha el kell jönnöm a templomba, akkor én mindig azt érzem, hogy vagy el kell ismernem, hogy miattam halt meg, vagy ha nem ismerem el, akkor meg én nem is idevaló vagyok, mert itt mindenki ezt így gondolja, és akkor nekem van egy konfliktusom, hogy egy idő után nem biztos, hogy eljövök. Nem illek bele ebbe a gondolatba. És akkor bele kell mennünk abba, hogy Jézus Krisztus mit tett és szólt itt a Földön, hogy megérthessük az ő személyét, hogy kicsoda volt ő, mert ugye ez a célja mindennek, kereszthalálnak, feltámadásnak, hogy megérthessük, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy ő az Isten fia, ez mit jelent. A zsidókhoz írt levélből, a 10. fejezetből fogok néhány igét elmondani, vagy felhozni magyarázatképpen. Ugye azt tudjuk, hogy Jézus hatalmas csodákat tett. Ő maga is halottakat támasztott föl, ő maga is gyógyított, jeleket tett, és bizonyította azt, hogy ő nem csak szavakban nagy, hanem tettekben is. És előre megjelentette, hogy ő sokat fog szenvedni és meg fog halni, de harmadnapra fel fog támadni. Tehát az első gondolat, amit alá szeretnék húzni, hogy Jézusnak az utolsó jele és csodája, amit akart az emberiségnek vagy a világnak bemutatni, az, hogy én előre megmondtam nektek, hogy meg fogok halni, és előre megmondtam nektek, hogy fel fogok támadni. Tehát tudatos volt Jézus. Tudatos volt mindenfelől, ami történni fog vele. A második dolog pedig az, hogy ő azt mondta, hogy senki sem veheti el az én életemet, én magam adom oda, és én magam fogom visszavenni azt, mert ezért küldött engem az Isten, hogy ezt én megtegyem. Tehát az a gondolat van ebben, hogy Jézus képes volt az életét letenni, és az ő akarata áll a középpontban, meg az Isten akarata. Ennek az egysége, hogy Jézus leteszi az életét, és utána felveszi ezt, és ez ugye a feltámadás. Akkor most visszamehetünk az áldozat gondolatához, amit az elején próbáltam ennek a feszültségét érzékeltetni, és hogy beszél a zsidókhoz írt levélben a Szentírás erről. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem, égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Tehát miről van szó? Arról van szó, hogy Isten már nem akar több áldozatot, nem akar ajándékot, hanem testet alkot valakinek. Ez a valaki, ez az ő fia, akit Isten fiaként ismerhetünk fel. Égő és bűnért való áldozatot nem kedvel Isten, és ezért alkott testet az ő fiának, hogy megérkezzem. És ő ezt mondja, íme itt vagyok, ez a fölismerése annak, hogy megszületik ugye Krisztus, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, és mi a cél? Nem az, hogy a bűnért való áldozatot ő most bemutassa, hanem teljesítse az Isten akaratát. Nem azért születik Krisztus, hogy áldozatot, bűnért való áldozat legyen, hanem hogy teljesítse Isten akaratát. Ez most látszólag ellentmond annak, amit egyébként elsőre gondolnánk. Tehát Isten pontosan az áldozatot akarja megszüntetni. Azért küldi el a fiát. Azért küldi el, hogy ne legyen bűnért való áldozat, mert Isten nem kedveli. Viszont a fiát kedveli. És azt küldi el, akit szeret. Miért küldi el a fiát? hogy megismerjék őt, vagyis Istent. És megismerjék azt az akaratot, amit Isten akar minden ember számára, és ebben az akaratban békességre jussunk, örömre jussunk, és felismerjük, hogy mit is akar nekünk Isten ajándékozni. Tehát megszünteti az elsőt, vagyis az áldozatot, hogy helyébe helyezzen valami egészen mást. Ez az új szövetség. Az áldozat a régi szövetség. Ami pedig egészen más, az a második, az pedig az új szövetség, amit Krisztus köt velünk. És így folytatja, az ő akarata szentelt meg minket, Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Tehát az okozza a problémát, hogy látszólag itt is áldozat történik, mert meghal valaki. Csak egészen más ez a halál. Egészen más ez a golgotai kereszt halál, mert itt nem arról van szó, hogy egy áldozatot oda visszünk, egy áldozati állatot, és megáldozunk a bűnért, mert ez van az Ószövetségben, hanem itt arról van szó, hogy maga a főpap hal meg. Nem áldozati állatot viszünk a bűnét, hanem maga, aki az áldozatot kellene, hogy bemutassa, azt teszi le az életét. Tehát, ha így nézzük, formailag sem lehet bűnét való áldozat, mert a pap soha nem áldozza föl magát. Soha nem áldozza föl magát, mert akkor hát a pap feláldozza magát, nem tudja bemutatni az áldozatot. Tehát itt arról van szó, hogy valaki megszünteti az áldozatot, mégpedig abban a jelben, hogy ő maga, akinek teljes joga van arra, hogy áldozatokat hozzon az Isten előtt, ő maga hirdeti meg azt, hogy van bűnbocsánat mindenki számára, és neki van hatalma a bűnöket megbocsátani. Mert ő nem ember, hanem Isten. Isten fia, Úr, és neki van hatalma bűnöket megbocsátani. Egyik jel ugye az volt például, amikor a butaütött embert odaengedik Jézus elé, és mondja, hogy megbocsátottak a te vétkeid, és akkor mondják neki, hogy hát ez könnyű mondani, bárki mondhatja, de erre mondja, hogy ha mi könnyebb, akkor azt mondani, hogy megbocsátottak a te vétkeid, vagy kelj fel és járj. És azért, hogy megtudjátok, hogy nekem van hatalma bűnöket megbocsátani, kelj fel és járj. És akkor hazament a gutaütött ember. Tehát Jézusnak van hatalma a bűnöket megbocsátani, most akkor így mondom, nem kell neki ehhez semmiféle áldozatot bemutatni, és nem kellett a templomba elmennie, és azt kérnie, hogy áldozzatok már meg egy bárányt, mert én most megbocsátottam valakinek. Vagy menj el és áldozz föl egy bárányt, a bűneid bocsánata miatt. Igaz, hogy én azt mondtam neked, hogy megbocsátottak a te vétkeid, de neked még el kell menned a templomba és valami áldozatot bemutatni, hogy tényleg így legyen. Nem kellett elmennie. És Krisztus a legvégső ponton most azt mondja nekünk az ő kereszthalálban. Mi könnyebb azt mondanom nektek, hogy megbocsátottak a ti vétkeitek, de ti ezt nem hiszitek el? Vagy pedig nézzétek, leteszem az életemet, és harmadnapra felveszem. Ahhoz, hogy bebizonyítsam nektek, hogy tényleg megbocsátott nektek az Isten. Leteszem az életemet, ti azt mondjátok, hogy ez lehetetlen, és arra még inkább azt mondjátok, amikor azt mondom, hogy harmadnapra feltámadok, hogy lehetetlen, és ezt is megmutatom nektek, hogy higgyétek azt, hogy tényleg megbocsátattak a ti vétkeitek. Nem egy beteg megy haza, hanem az, aki ezt mondja, leteszi az életét, és azt mondja, figyeljetek, nem támadhatnék fel, és nem lenne semmi úgy, mint ahogy eddig mondtam nektek, hogyha ez nem lenne igaz. Isten nem igazolna vissza engem. Tehát ez az ő testének a feláldozása, ez már más. Ez azt jelenti, hogy Krisztus bizonyító erővel leteszi önmagát, az ő életét, és utána felveszi. Tehát ezért mondja a zsidókhoz írt levélben, ahol pedig bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Már Krisztusnál sincs. Most érts, a klasszikus értelemben. Mert a főpap önmagát, a saját életét teszi le. Nincs bűnért bemutatott áldozat, mert nincs ott. Csak a főpap van ott, vagyis Krisztus. És ő pedig önmagát ajánlja föl, pont azért, és ez benne a lényeg, hogy egyébként azt, amit ő magáról is mondott, elhiggyék, hogy neki van hatalma a bűnöket megbocsátani. Ezért a saját vérét adja, hogy higgyenek benne, mint egy hitelesíti, hogy én vagyok az, és ezért mondhatjuk azt, hogy Krisztus áldozata, ami bűneinkért való áldozat, de már teljesen más, és ezt értenünk kell. Tehát törvényemet a szívükbe adom és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ez azt jelenti, hogy Isten egy dolgot kér, és ez a lényeg, hogy Isten már a Krisztusban megbocsátott nekünk. Hogy hirdeti számunkra a megbocsátást. És nekünk már nem kell soha többet egy áldozatot bemutatnunk, és Krisztusban is nem az történik, hogy egy Isten ember áldozati kultuszban vagyunk benne, nem tudom, érthető. És nem kollektív bűntudatot akar nekünk okozni Isten, hogy te vagy az oka, hanem pont az ellenkezője, nem akarja soha többé azt Isten, hogy bűntudatunk legyen, hanem értsük meg, hogy Istennek és Isten fiának van hatalma bűneket megbocsátani. Mi által? Hogy ezt akarja. És ezért az életét is leteszi. Hogy ebben mi higgyünk, és eljussunk ide. Mert nem az áldozatban van a bűnbocsánat, hanem aki áldoz. Nem az áldozatban van a bűnbocsánatunk, hanem aki áldoz, abban a személyben. A személy hordozza a bűnbocsánatot, hiszen ha bűnbocsánatról van szó, azt valakinek adnia kell, és valakinek el kell fogadni. Nem az áldozat bocsát meg nekem, és nem az áldozat ténye az, amely töröl az új szövetségben, hanem a személy. Mindig az Isten adja, vagy Krisztus adja a bűnbocsánatot, és én fogadom el. És az bűnbocsánatot adó a lényeg. Ezért van az, hogy mi a célja az egésznek, hogy higgyetek Isten fiában. Mert ha kapcsolatban vagyok Isten fiával, és látom az ő úgymond áldozatát, és megértettem, hogy ilyen hatalmas dolog ez, hogy még az életét is letette értem, és fel is támadta halálból, legyőzte a halált, bizonyítva az, hogy tényleg ő az, akkor a bűnbocsánatot tőle kapom. És Istentől. És ezáltal Jézus megszünteti az áldozatot. Hát megszünteti, mert nincsen értelme. Nincs értelme tovább bűnért való áldozatot bemutatni. És az ő áldozatát is helyesen kell látni. Itt nem arról van szó, hogy mi mindig eljövünk, és most hogy mondjam, bűntudattal, nem csak erről van szó, ez is benne van, hogy mi letehetjük a bűneinket Jézus elé. Persze, hogy letehetjük, mert megért bennünket, de ennél sokkal többről van szó. Arról van szó, hogy most már Jézus Krisztusban egy új életet kapunk, és ez a lényeg. Ez az új élet szimbolikusan a feltámadásban is megjelenik, mert új élet az, ami a halálon átment, és megújult, és feltámadott. Ez az új élet a mi életünk, hogyha Isten fiában hiszünk, mint feltámadottban, akkor megjelenik bennünk az Isten lelkének az ereje, mert csak azok hihetnek a feltámadott Krisztusban, akiket az Isten lelke vezet. Akik szívből azt tudják mondani, hogy hiszek Krisztusban, az nem mondhatja másképpen, csak úgy, hogy megértette, hogy kicsoda Krisztus. És ezt Isten munkálta a lelkébe. Hogy rácsodálkozott, de hát akkor itt tényleg valaki olyan személy érkezett meg, aki több mindenkinél, és aki egyszerűvé teszi az utat az Istenhez. Mert most már nem kell rettegnünk sem a bűneink miatt, sem attól, hogy hogyan érkezzünk meg Istenhez, hogyan lesz a mi bűnbocsánatunk, elég lesz az áldozat a mi számunkra, vagy nem lesz elég. Kaptunk egy hívó szót, és azt mondja Krisztus, én vagyok az út. Én vagyok az igazság és az élet, és aki rajtam keresztül megy az Atyához, meg is érkezik. Tehát mit kell nekünk igazából? Azt mondom, hogy hiszek Uram, bocsáss meg az én vétkeimet, és ki bocsát meg? Ő. Megbocsátottak-e vétkeid? Mert mindig ezt teszi Krisztus, amikor találkozik valakivel, valaki így megvallja, és ő azt mondja, hogy megbocsátottak. És milyen egyszerű. Hát ezért kellett Jézusnak ugye meghalnia és feltámadnia, hogy nekünk ilyen egyszerű legyen. De neki nem volt egyszerű, mert az egészet egyben kellett tartania, az egészet meg kellett élnie, és le kellett tennie önmagát, és át kellett élni mindazt, amit átélt, a szenvedéstől kezdve, a halált, és utána pedig úgymond feltámadt, és aznak is valóságosnak kell lenni. Miért? Mert ha nincsen személy, aki megbocsát, nincsen bűnbocsánat. Tehát mert hogy az ő biztosítja a folytonosságot. Nem a tett, hanem a személy, aki tette. Ezért mondja Péter apostol az első ige hirdetésében, hogy a ti bűnbocsánatotok Jézus Krisztus nevében van. Ez ennyit jelent. Az ő személyében van a bűnbocsánatotok, mindenkinek a személyében van. Ezért azért láthatjuk, hogy ő megfeszítetett, de értenünk kell az okát. És akkor már érthetjük, hogy Krisztus nem bűntudatot akart okozni az emberiségnek, hanem ébreszteni akarta az emberiséget, hogy én vagyok Krisztus. Bennem higgyetek. És érezhetjük a kettő közötti különbséget. Jézus nem vádolta azokat, akik megfeszítették őt. Miért nem? Mert Krisztus látta, hogy nem tudják, hogy mit tesznek. Látta azt is, hogy Isten mit akar, és ő miért jött, és azt, amit nem hogy Isten tiszteletnek nem nevezhetjük Krisztus keresztre feszítését, hanem azt igazából annak nevezhetjük, amikor a proféták megérkeztek, és nem szerették őket, egyszerűen megölték. Nem akarták tovább hallgatni, hogy mit tanítanak, és elhallgattatják. Ez igazából egy ölés volt, amit végrehajtottak, és nem volt semmi köze semmiféle Isten tisztelethez, annak, hogy azt, aki az Isten fia felszegelik a keresztre. Ez a legkegyetlenebb dolgok egyike, és a legsötétebb pillanat volt, hogy az Isten fiát megölik. Na de ezt a pillanatot alakított át, és ahogy József történetében maga József mondja, hogy ti rosszat gondoltatok ellenem, Isten pedig jóra fordította azt. Mi gonosz dolgot gondoltak Jézusról, és rosszat tettek veled, az Isten pedig jóra fordította azt, mert mivé formálta át ez Krisztus? Azzá formálta át, hogy megerősítse a benne való hitet, hogy letette az ő életét, és valóban elszenvedte a halált, hogy bebizonyítsa nekünk pont azt, hogy kicsoda ő. Amivel el akarták őt hallgattatni, és azt akarták, hogy Isten káromlóként kerüljön bele a történelem lapjaira, vagy még úgy sem, ehelyett Krisztus úgy került vissza, hogy ő az Isten fia. És úgy hirdetik meg. Csak értik-e, hogy mit jelent ez? Hogy itt nem arról van szó, hogy egy kegyetlen Isten van fönn a mennyben, aki elküldi a fiát, hogy ő neki mindenképpen meg kell ám halnia, hogy Isten meg tudjon bocsátani nekünk. Mert ez a vád. Akkor van egy kegyetlen Isten, akinek csak az elég, hogyha Krisztus meghal a kereszten, és az ő vérét látja, akkor fog nekünk csak megbocsátani? Hol van erről szó? Arról van szó, hogy az Isten annyira szeretett, hogy elküldte egyszülött fiát, aki a végsőkig kitartott amellett, amit tanított, és letette az ő életét, elszenvedte azt, hogy megölik őt, és átalakította ezt a pillanatot azzá, hogy bebizonyítsa, hogy neki és Istennek van hatalma a bűnöket megbocsátani, és vége van az áldozati korszaknak, hogy itt áldoznunk kell a bűnért, mert Krisztusnak van hatalma, és ez a megváltás, hogyha már megváltásról beszélünk. Ezt jelenti a megváltás. És akkor tiszta minden. Kinek van problémája egy olyan Istennel, és egy olyan Jézussal, aki ezt a hatalmát gyakorolja. És értünk gyakorolja, nem ellenünk. Kinek van problémája egy olyan Istennel vagy Jézussal, aki még a legbűnösebb embernek is azt mondja, hogy gyere? Vagy kinek van problémája azzal, hogyha nem értik meg, és őt mondjuk megkorbácsák minden, még akkor is Jézus türelmes és imádkozik értük? Hol van a problémám, hogy Isten nem igazságos? Vagy nem szeret, vagy nem béketűrő, vagy... Tehát nincsen olyan pont, amivel szembe tudnánk menni, és azt mondhatnánk, hogy akkor ez nem tökéletes. Ezért tökéletes. és egyszeri, és megismételhetetlen, és nem kell Krisztusnak eljönni, mert most eltelt 2000 év, és annyi bűnt elkövetett az emberiség, hogy újból meg kellene halnia a Krisztusnak. Hát annyi bűn megtörtént már azóta, hát itt. És akkor mondjuk azt, hogy Krisztus áldozata minden bűnre elég. Miért? Hát csak ezért. Mert a bűnbocsánat a személyhez kötött. És Isten akaratát képviseli, és az mindig készen van, mert ez döntött el Isten, ez az evangélium, hogy én megbocsátok. Jézus Krisztust ezért küldte el, és azért halt meg a kereszten, hogy ez a bocsánat még a halálon át is égjen, és ne legyen semmi akadály, és megértessük, hogy azért támad föl Krisztus, hogy van örök életünk, hogy emberek, amit tesztek az életben, azután van valami folytatás. Nincs az, hogy csak úgy megtettük, aztán semmi következménye. Minden ember meg fog jelni Isten előtt. És akkor így nézzük, akkor Isten megkérdezi az utolsó pillanatban, mondjuk, amikor megállunk ő előtte, és megkérdezi, hogy most akkor mit tett, földi életedben mit tettél minden, és akkor ugye mi tettük, vagy vérkesem, és akkor tehát ott volt a fiam, és akkor hát ott volt, igen, hallottuk, de nem értettük. Azt nem értettétek meg, hogy én szeretlek titeket, és megbocsátok nektek, és ezért mindent megtettem. Tehát hol lehet még tovább fokozni azt, hogy mit kell Istennek tennie azért, hogy megérthessük ezt a dolgot, hogy visszafordítson bennünket. Arról a pontról, hogy van visszaút. Ez a tékozló fiú, amikor hazamegy, az atyai házba eltékozdolja mindenét, és az atya pedig elé fut és átöleli. Ez volt Krisztus. Lejött ide, és meghirdette ezt az isteni szeretetet, és átölelte az emberiséget, a kereszten. És ott, ahol a tékozló fiú történetében is láthatjuk, az atya szeret, megbocsát, azonnal felruházza a hazatérő fiút, és örömünnepet tart, és örömáldozatot, mert akkor nagy ünnep van, és akkor nem bűnért való áldozatot tart. Miért? És ez az igazi arca Istennek, hogy Isten gyűlöli a bűnt, de a bűnös szereti, és a megváltás és a Krisztusi út is ezt akarja megmutatni, csak az akadályokat veszi el. Ez nem azt jelenti, hogy mi már aztán szabadon csináltunk bármit, mert az Isten ennyire szeret. Na ez az a végső pont, ami ellen már nem lehet menni, mert a szeretetnek a kihasználása, arra nincsen bűnbocsánat. Tehát ha én szeretek valakit, és meg akarok neki bocsátani, de ő kihasználja ezt, akkor már nem tudok neki, nem tudom őt beljebb vinni a bocsánatban. Hát megbocsátok neki, de ő visszaél vele. Ő nem akarja ezt megérteni, elfogadni, és ő csak azért is azt csinálja, amit gondol. És nem veszi ezt figyelembe. Akkor van számára bűnbocsánat, csak nem élt vele. És akkor mondhatjuk azt, hogy Isten igazságtalan, mert hát miért van ennyi bűn, meg miért van ennyi rossz, meg nem tudom, Isten mi nem akadályozza meg. Itt jön a szabad akarat kérdése. Vagy az, hogy mi döntünk. És az evangélium azt jelenti, hogy Isten döntött a Krisztusban javunkra és a mi számunkra, hogy bebizonyítsa, hogy kicsoda ő, és ezt megértve bárki, aki akar menni most már, mi legyenes az út. És egy tiszta Isten képe legyen. Mert ennél tisztább Isten kép nincs, mint a Krisztusnak a mennyei atya képe, mert itt most konfliktusban vagyunk az atyával valahol? Nem vagyunk konfliktusban. Hol vagyunk? Önmagunkkal vagyunk konfliktusban. Hogy én miért így élek? Ez a bűnbánat. Tehát nem bűntudatot akar nekem okozni Isten, hanem az ő szeretetével vagy Krisztussal ébreszteni akar, hogy ki ő, hogy ő tényleg úr, és utána én nem vele vagyok konfliktusban, önmagammal. Mert Isten már megbocsátott. Csak nekem kell önmagában, hogy miért élek én így, vagy nekem miért jó így élni. És az az, amikor a tékozló fiú magába száll, és végig gondolja, hogy az én atyám házában még a béles is jobban él. Mert eljut egyfajta szenvedése önmagában, az életében, és akkor eszmélni kezd. De utána már azt mondja, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ott van ez a bűnbánat, de az atya vádolta őt. Kiállt a kapuba, és elmondta, a fejére mondta, hogy mit tett. Ugyanígy Krisztus is. Egyetlen egy, hogy a latornak mondta, hogy hát most már aztán térjél ám meg, mert már itt vagyok a kereszten. És érted, szenvedek, és hogy értél? Fejére olvasta? Nem. Neki magának kellett eljutnia oda, mert Krisztus látta, és azt mondta, hogy én méltán vagyok itt, ő pedig nem, és emlékezzél meg rólam. vagyis bocsáss meg nekem. És ezért tiszta. Mert szeretetből van. Ami pedig szeretetből van, így tökéletes, és Isten is eleget tesz az ő igazságának. Mert hogy a kegyelemnél és a szeretetnél nincsen tökéletesebb dolog, de van egy ára is, ha megnézzük, mert Krisztus tényleg meghalt. Tehát Krisztus átvállal és azonosul velünk, és ha így nézzük, az áldozat is megvan, de értenünk kell az értelmét. És ha ezt értjük, akkor mindent értünk. Akkor ez az Isten más, mint amit gondoltunk róla. Vagy ez a Krisztus teljesen más, és hatalmasabb annál, mert ő egy tiszta úton akar bennünket Istenhez vezetni, és akkor már az élet is egészen más. Hát nem vagyunk, ez az evangélium, a békesség evangélium. Itt mit jelent? Mit jelent ez? Hát Isten már békességet akar velünk kötni. Legyen vége. Nem üldözök senkit. Mindenki hazajöhet. És nincsen konfliktus. Ezért hal meg Krisztus. Ez a látszólagos konfliktus, mi vádoljuk az Istent, úgy érezzük, hogy Isten is vádol bennünket, ez hol van? Abban a meg nem értésben van, ahogy mi éljük az életünket, abban a nem tudásban van, ahogy gondolunk Istenre, és a következményekben van, mert ha rosszul élünk, bizony rossz következmények is vannak, illetve abban is van, hogy az életben nem csak jó dolgok történnek, hanem szenvedés is van az életben, de azt nem mindig úgy kell felfognunk, hogy Isten büntet. Hanem vannak dolgok, amelyek megtörténnek, és ezeknek vannak okai. Lehet, hogy az én döntésemben is, ahogy éltem, ahogy gondolkodtam, ahogy cselekedtem, számtalan magot elültettem, amelyek kikelnek. De ezért nem Isten a rossz. Ő csak figyelmeztet, hogy rossz magokat ültetsz az életedben, hát nem jó fog kikelni. Illetve vannak olyan életutak, amikor nekünk bizonyos szenvedéseken kell átmenni, ezt értjük, mert ha minden nagyon szép és jó, nem biztos, hogy azzal az emberré alakulunk, mert meg kell tapasztalnunk úgymond a fényt és az árnyékot is az életben. Ahol van öröm, ott lehet bánat, és minden kettősségben mozog ebben a világban. Jézus is úgymond örült is itt, és tanított, és mondhatjuk azt, hogy boldog volt. De ott volt a szenvedés is az életében, és az ő élete is átment mindezen. A meg nem értésen, az, hogy félreértették őt, és végül is szenvedésre juttatták. Na és ez a csodálatos benne, hogy Isten mindezt átfordította a mi javunkra, és ha így nézzük, akkor megszüntette a régi szövetséget, és azt mondta, nincsen többé bűnél való áldozat. Hát ebben már önmagában benne van a felszabadulás, hogy ilyen egyszerű. És amit Isten akar nekünk adni ugye a feltámadásban, az az, hogy él az Úr. Hát élnie kell annak az Úrnak, aki gyakorolja ezt a hatalmat. Nem maradhat a sírban. A halál sem foghatja vissza, mert egyébként is az élet több a testnél, több a földi létnél, és mi magunk is emberek többek vagyunk. Mi is élni fogunk, bármennyire is talán furcsa, de mi csak testben vagyunk. De élő lelkek vagyunk. A lelket nem lehet megölni karddal. A lelket nem lehet megölni vírussal. A lelket nem lehet megölni betegséggel. És a lélek tovább megy. És találkozik Teremtőjével. A testben föltámadás itt egy kicsit más, mert itt Jézus a földi testét veszi föl. Mi is hirdetjük a feltámadásban azt, hogy majd lesz testünk. De a Szentírás arról beszél, hogy ami földből volt, az porrá lesz. És a földi érzéki test elmúlik, de lesz lelki testünk. Ezt nem tudjuk, hogy milyen, de egy megdicsőült test. Mi szükségünk lenne nekünk az örökké valóságban földi testre? Nincsen szükségünk rá. Lelki testre. Ahogy volt a földi testünknek ábrázata, ugyanúgy beleöltözünk egyfajta lelki testbe, ez az Isten titka, de ez olyan egyetemes törvény, ami mindenkire vonatkozik, és nem azon múlik, hogy én hiszek benne, vagy nem. Én nem hiszek a feltámadásban, akkor nincs. Mert ez csak azoknak lenne, akik hisznek. Ez nem így van, olyan, mint a gravitát. Nem hittem benne, hogy földi testben ide megszülettek, mégis megszülettem. Ugyanígy a lelki test is így működik, hogy Isten törvényszerűsége szerint mindenki, aki elköltözik, akkor van feltámadás. Ezért beszél a Szentírás, az igazak, vagy a feltámadás, akik találkoznak Istennel, és megjelennek ő előtte. Hát hogy jelennénk meg, ha nem vagyunk? Kell, hogy legyünk. És ilyen szempontból mi is élni fogunk. És ez számunkra nem félelmetesnek kell, hogy legyen, hogy Isten előtt megjelenünk. Hát ha megnéztük most Isten arcát Krisztusban, akkor kell tőle félni. Saját magunktól kell félni. Hogy mi végig attól féltünk, akitől nem kellett volna. Azt nem értettük meg, aki legegyértelműbb, és aki a legjobban szeret. Az elől bújtunk. És azt hittük, hogy az a mi életünk, hogy mi éljük a kis önálló kis életünket, és ne figyeljünk semmire, mert akkor leszünk boldogok. És rájövünk, hogy nem ment. És azért bújunk el, mint Ádám, hogy jó, jaj, most kiderül, hogy ki vagyok. Csak ez azt jelenti, hogy nem lehet elbújni. Isten elől hova bújok? Mennybe, vagy föld alá, vagy pokolra mennék, vagy bárhova mennék, hogy elbújok előle. Isten elől nem lehet elbújni. És egyszer meg kell jelenni, ez a meg kell jelenni, azt mondja, meg fogok jelenni. De ez egy jó dolog. Na, csak én, ahogy azt megélem, mivel én így gondolkodtam, akkor számomra lehet, hogy rossz. Mert mivel konfrontálodok? Nem Istennel, hanem önmagammal, és azt mondom, hogy én nekem valamit nincsen rendben. Nem Isten ítél. Én ítélem meg saját magamat. Hogy bemehetnék, de mégsem megyek. Elindulnék, de mégsem indulok el. Hívnak, és mégis visszatartom magamat. És ez már itt is itt van. Értem, de mégsem értem. Akarom, de mégsem akarom. Elindulnék, de mégsem indulok. És erre mondja, vagy erre hív bennünket, hogy higgyetek benne, ebben a hitben maradjatok meg, hogy életetek legyen az ő nevében, vagyis éljetek, mozduljatok bele, és már benne is vagytok. Mert az Isten kegyelme mindenkié, így a Krisztusban. Ezért egyetemes az, amit ő elhoz. Nincs egyetlen egy ember se, aki kívül esne. És nincs olyan mélység sem, ami el tudná nyelni azt az embert. Hát ha az élet, a halál, a pokol és minden átjáratott a Krisztussal, akkor lehet valahova kerülni, ahol ő nincs. Nem lehet. Ezért Úr mindenek fölött, láthatókon, láthatatlanokon, minden tér neki hajt, neki hajol meg, mert az ő szava parancs. Ha azt mondja valakinek, hogy megbocsátottak a te vétkeid, akkor nem kell áldozatot bemutatni, az meg van bocsátva. És kész. És nincs tovább. És ha valaki fél a haláltól, és Jézus azt mondja, hogy te élni fogsz, akkor ez egy gyenge mondatnak tűnik, üres mondatnak, de ha az Úr mondja, aki élet és halál ura, akkor elhiszem. Mert láttam az ő példáját, hogy nála is igaz volt, magára is azt mondta, hogy élni fogok, és erre mondja, hogy ti is élni fogtok. És velem lesztek majd. Tehát ezért volt üres a sír, ezért jelent meg az asszonyoknak, ezért jelent meg a tanítványoknak, és ezért mondta, hogy vegyetek szent lelket, mert a szent lélek a bennünk lakozó isteni lélek. Ha hiszünk Istenben, és hívjuk őt, akkor higgyük már azt, hogy Isten lélek, és a mi lelkünkkel elkezd kommunikálni. Ez a szent lélek. Fölismerem magamba az Istennek a jelenlétét, hát ha megszólít, ő valóság. Akkor én is az vagyok, és a két lélek, amikor találkozik, akkor eljutunk a szent lélek állapotába, amikor vettük a szent lelket, mert elkezdjük érteni az Istent. Ez a szent lélek állapot, hogy kezdem tudni, érteni, és tapasztalni azt, hogy tényleg megbocsát. Leesik a teher rólam, hogy megbocsátottak a vétkeim. Hát tényleg érzem, hogy szabad lett a lelkem. Vagy gyógyul a testem, és az életemben vannak bizonyságai Istennek. És ezért mondhatjuk azt, hogy Jézus él. Mert egyébként szajkozzuk, hogy Jézus él, csak nem értjük, vagy sokan nem értik, hogy hol, kiben, hogyan, hogyan tapasztalja ezt, hogy Jézus él. Hát így. A lelki ösvényen, amely láthatatlan, de mégis valóságos. Adja meg Isten, hogy így legyen áldott húsvétunk, és a feltámadás a mi életünkben is eljöjjön. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, köszönjük azt, hogy láthatjuk, mit jelent Krisztus kereszt áldozata, és hogy ez mennyire tiszta és tökéletes, annak ellenére, hogy szörnyű és megrendítő, és talán azt gondoljuk, hogy miért volt erre így szükség. És ebben láthatjuk azt, hogy talán azért, mert nem értettük, meg félreértjük, meg a te akaratod a mi életünkhöz úgy érkezik meg olyan tisztán, hogy sokszor pont az ellenkezőjét váltja ki belőlünk. Ez egyrészt ok arra, hogy van szenvedés, van nyomorúság ebben a világban, mert ugyanez a meg nem értés, nem tudás van bennünk, az életünket illetően is, és szenvedést teremtünk magunkban és magunk körül is. Köszönjük, hogy azért küldted el Krisztust, hogy ezt a szenvedéskört megszüntesse, és kiszabadítson bennünket, hogy ne szenvedjünk, és ne elszenvedjük a halált, és ne elszenvedjük a bűnt, és minden fájdalmat és nyomorúságot, hanem kijöjjünk belőle. Ezért tette le önként maga életét, és adta a vérét is, hogy megszenteljen bennünket, hogy kiszabadítson, mind a gondolatból, amely fogságba tart bennünket, mind az életgyakorlatunkból, és mi önként megláthatjuk és felismerhetjük, mi az, ami rossz az életünkben, mert ő belülről tisztít meg a mi szívünket és látásunkat. Aki Krisztus látja, elkezdi majd látni önmagát, mert Isten vezetni fogja. És lépésről lépésre tisztulni fog az ő élete. Köszönjük Istenünk, hogy van bűnbocsánatunk, és van örök életünk, és van üdvösségünk, vagyis örömünk te benned, mert nincs semmi akadály, és szabadon jöhetünk. Köszönjük, hogy az életünkért se kell aggódni, hogy mi lesz velünk, ha meg kell halnunk, hanem tudhatjuk azt, hogy van élet a halál után. Hallgass meg most könyörgéseinket, légy betegeinkkel, gyászolóinkkal, akik elveszítették szerettüket. Hadd, hogy a gyászolók el tudják engedni a te kezedbe szerettüket, és megvigasztalódjanak, betegeink pedig gyógyuljanak, és erőt kapjanak tőled. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek kegyelme, békessége és szeretete legyen és maradjon a ti életeteken. Amen.